Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ursula von der Leyen szerint a közel-keleti konfliktus hatásai tartósak lehetnek, írja az MTI. A közel-keleti konfliktus következményei hónapokig, sőt akár évekig is érezhetőek lehetnek, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén. Von der Leyen kiemelte, hogy a konfliktus mindössze 60 napja alatt az EU több mint 27 milliárd euróval többet volt kénytelen fosszilis energiahordozókra költeni anélkül, hogy ténylegesen többet importált volna. Magyarország kormánya nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét az azzal kapcsolatos politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel, áll Orbán Viktor miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében, melyet Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter tett közzé közösségi oldalán. A bíróság egyértelműen politikai döntést hozott, ami súlyos Európai Uniós jogi és alkotmányjogi aggályokat vet fel, írja az államfőnek küldött levelében Orbán Viktor. A kormányfő indoklása szerint Magyarország szuverenitásának és alkotmányos önazonosságának tiszteletben tartása és védelme mindenkire kötelező, e védelem legfőbb letéteményese az Alkotmánybíróság, amely az unió intézményein keresztül megvalósuló közös hatáskörgyakorlás két fő korlátját állapítja meg. Egyrészt a közös hatáskörgyakorlás nem sértheti Magyarország szuverenitását, másrészt nem járhat az alkotmányos önazonosság sérelmével, hangsúlyozza Orbán Viktor. A tisztaság és az alapvető higiéniés feltételek, így többek között kézmosószer és toalettpapír biztosítására kérte a kórházakat Hegedűs Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter közösségi oldalán. Semmelweis hazájában 2026-ban nem lehet kérdés, hogy a kórházak tiszták, a vizes blokkok kulturált és higiénikus állapotúak legyenek, a beteg és hozzátartozója meg tudja mosni a kezét. Ehhez működő csap, víz, szappan, valamint kézszárító vagy kéztörlő szükséges. Ezek nem luxus feltételek, hanem minimumok. Az, hogy legyen WC-papír a kórházi mosdókban, logisztikai feladat, és egyben alapvető kórház higiénés megfelelés. A kész higiéné, a tiszta vizes blokkok és az alapvető higiénés eszközök biztosítása a kórházi fertőzések csökkentésének egyik legelemibb feltétele, fogalmazott a szakember. A kórházi fertőzések elleni küzdelem nem egyetlen szakma feladata. Tiszta kéz, tiszta kórház, biztonságosabb gyógyulás, ez a Semmelweis rend küldetése, áll Hegedűs Zsolt bejegyzésében. A magyarországi tudományos élet nagyszerű elismeréseként értékelte Tanács Zoltán, a Tisza kormány leendő tudományért és technológiáért felelős minisztere, hogy idén két új magyar taggal bővült az Amerikai Tudományos Akadémia, a világ egyik legtekintélyesebb tudományos testülete. Tanács Zoltán közösségi oldalán közzétett bejegyzésében utalt arra, hogy az akadémia közleménye szerint idén 120 új amerikai tagot, valamint 25 új külföldi tagot választottak meg, köztük Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikust és Szatmári Őrs evolúcióbiológust, tette hozzá. Az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságát, a Szociális Bizottságot, a Művelődési Bizottságot és az Élő Környezetért Felelős Bizottságot vezeti majd fideszes képviselő a következő parlamenti ciklusban, tudatta a Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán. Gulyás Gergely azt írja, hogy a május 9-én megalakuló országgyűlés állandó bizottságainak munkájában a Fidesz frakció képviselői milyen felosztásban vesznek részt. Eszerint Bencsik János vezeti majd a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot, Szentkirályi Alexandra a Művelődési Bizottság elnöke, Zsigó Róbert a Szociális Bizottság elnöke, V. Németh Zsolt pedig az Élő Környezetért Felelős Bizottság elnöke lesz. Két fideszes alelnöke lesz a Törvényalkotási Bizottságnak, Tilki Attila és Héj Dávid személyében, az Igazságügyi Bizottság alelnöke pedig Tuzson Bence, leköszönő igazságügyi miniszter lesz, áll Gulyás Gergely bejegyzésében. Sport. Lara Davidovics, a Tipmix Pro női röplabda extraliga legjobb pontszerzője, távozik a Magyar Kupa ezüstérmes Fatum Nyíregyházától. A bajnokságban csalódást keltő teljesítményt nyújtó és végül csak 8.-ként záró szabolcsiak a közösségi oldalukon jelentették be, hogy bár a francia feladó átlót szerették volna megtartani, olyan ajánlatot kapott a világ egyik legerősebb bajnokságából, amellyel nem versenyezhettek. Végül az időjárásról. Napos, száraz idő várható, helyenként kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északkeleti szelet főként hazánk keleti felén élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban bemutatjuk a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület fenntarthatósági témahetének program sorozatát, valamint szó lesz még az Egyesület további programjairól is. Összeállításunk második felében pedig a Mosparcsarolta gyalogló közösség miskolci faültetéséről beszélgetünk. Elsőként Lehr Tamarát, a Zöld Kapcsolat Egyesület munkatársát hallják. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Maga ez a fenntarthatósági témahét, ez a földnapja köré szerveződő sok-sok iskolában, óvodában megjelenő program. Ennek apropóján egyébként ezen a héten mi is több intézménybe látogatunk el, vagy ők látogatnak el hozzánk különböző szemléletformáló programokra. Ennek a fenntarthatósági témahétnek egyébként minden évben van egy-egy kiemelt témája, idén ezek az erdők, mezők, illetve a közlekedés is, de hát nyilván ezek olyan dolgok, amik szinte minden mindennel összekapcsolódik, így azért a fenntarthatóságnak minden aspektusáról érdemes ilyenkor beszélni, ezért is kapta szerintem egyébként így általánosságban ezt a nevet, hogy fenntarthatósági témahét. Ennek apropóján, illetve annak apropóján, hogy az Egyesületünk, az Zöld Kapcsolat Egyesület az idén 20 éves, illetve hát tavaly decemberben volt pontosan 20 éves, úgy gondoltuk, hogy szervezünk így a földnapja környékére egy eseményt, ahol több tevékenységi körünk is megjelenik, ez pedig szombaton lesz. Szerencsére a gyerekek azért általában elég nyitottak szoktak lenni, meg hát mi nem is előadásokkal szoktunk készülni, esetleg mondjuk általános iskola felső tagozatosoknak már igen, de pláne óvodásoknak és alsósoknak inkább ilyen kis interaktív foglalkozás, hogy megfoghassák, megszagolhassák, megtapasztalhassák, és ne csak az legyen, hogy most itt valaki beszél nekik valamit, és már unalmas is nekik, meg hát mindig ezt hallgatják, ugye már főleg iskolában, hogy tanulni kell lexikális tudást, és mi inkább arra próbálunk törekedni, hogy élmény szinten megtapasztaljanak dolgokat, hogy egy picit felkeltsük a kíváncsiságukat, hogy megszerettessük velük a természetet. Illetve például iskolakertek, óvodakertek esetén akár olyan is van, most pont Ongán van erre egy példa, hogy ott a szülőket is igyekeznek ebbe belevonni, hogy akár mondjuk ők vigyenek növényeket a gyerekeknek az óvodában, magas ágyásokba, és ezek szerintem nagyon fontos dolgok. Meg hát az is, hogy ha ezt a gyerekek kiskorukban hallják, és megőrzik azt a jellegű kíváncsiságokat, hogy mondjuk megfogja a gilisztát, és nem azt mondja rá, hogy fúj, és ehhez hozzáépítjük azt, hogy a giliszták, ami segítőtársaink, hiszen ők segítenek nekünk talajt csinálni, mert mi ilyet nem tudunk, akkor már megvan az, hogy van egy kis élményük is ezzel kapcsolatban, és tudják azt is, hogy nem szabad eltaposni. Nyilván most ez egy nagyon apró, kiragadott példa, de szerintem ezzel így jól lehet érzékeltetni. Ez itt lesz Miskolcon, a belvárosban, az irodánkban, a Kossuth utca 13, szép nagy zöld kapu, oda lehet találni. Lesznek családi programok is, ökojátszóház, természetismereti játékok, ezek akár mondjuk óriás társas, de ügyességi fajátékaink is vannak, illetve tervezünk a kis kézműves foglalkozást is. Lesz egy kincskeresünk, ez talán a fenntarthatósághoz egy picit közvetettebb módon kapcsolódik. Ez itt van több ilyen kincskereső útvonalunk is, mivel ez az esemény most az irodánkban lesz, ezért egy belvárosi kincskereső útvonalat választottunk, ez pedig itt az a vasalját járja be, de ez is nagyon érdekes abból a szempontból, hogy egy picit rácsodálkozzunk arra, hogy milyen apró szépségei vannak a saját városunknak. Igen, szóval lesz egy ilyen is, ez a kincskereső. Ja igen, és miért kincskereső? Van egy kis versike, amiben nincsen leírva a konkrét útvonal, van térkép is hozzá, de azon is csak jelzésértékűen van egy-egy épület vagy helyszín megrajzolva, és akkor ezek alapján kell kitalálni az útvonalat, és hát nyilván, ha már kincskereső, a végén lesz valami kincs is, de abszolút ezt családoknak is ajánljuk, gyerekekkel olyan 6-7 éves kor fölött van az, amikor már ők is aktívan részt tudnak venni benne, de nagyon szokták szeretni. A Szeret a Partkal van egy együttműködésünk, hogy az előttük található gyógynövényes kertet örökbe fogadta az egyesület, részben önkéntesekkel, illetve iskolai közösségi szolgálatosokkal, középiskolásokkal is gondozzuk ezt. Nagyon sok gyógynövény van benne, egyébként nagyon sok faj, szóval nagyon szép, és akkor erre találtuk ki ezt a programot, hogy itt kifejezetten a gyógynövények köré rendezünk egy ilyen eseményt. Tervezünk előadást is, illetve kifejezetten gyógy- és fűszernövénybőrzét, illetve szerintem itt is várhatóak ilyen családi programok is. Még talán így az előzőhöz, most a hétvégihez annyit tennék hozzá, hogy ott is lesz mag- és palántabőrze is, illetve egy ilyen kis mini termelői vásár, szóval erre is lehet számítani, illetve este még egy filmvetítés is lesz. A Holnap című filmet fogjuk vetíteni, aminek pedig a nem is mondanám úgy, hogy különlegessége, de azért fenntarthatósággal foglalkozó filmeknél ez talán kicsit ritkább, hogy ennek pozitív az üzenete, meg a hangvétele is. Arról szól egyébként, hogy a világszerte különböző alternatív megoldásokat gyűjtöttek benne össze, így szerintem ezt is mindenképpen érdemes megnézni, ráadásul ezek mindig nagyon jó hangulatúak. Pont most múlt héten pénteken nyílt meg a nevezési felülete a 29. Büki kerékpáros teljesítménytúrának. 4 táv közül lehet itt választani. Van 38, 50, 80 és az edzettebbeknek 130 kilométer is. Ez egyébként mindig egy nagyon jó családias hangulatú teljesítménytúra. Ugye ellenőrző pontok vannak ott. Pecsételünk, illetve kapnak a nevezők mindenféle finomságot is. Az egyik ikonikus ilyen ellenőrző ponti ellátmány a piros zsír, amit mindig nagyon várnak már a nevezők. A bktt.info honlapon lehet nevezni, illetve meg is lehet találni minket Facebookon is, és ott is ki van téve a nevezési felület, Büki kerékpáros teljesítménytúra a Facebook oldalunk neve. Kamasztáborban még vannak szabad helyek, ez pedig 14-től 18 éves korig. Hát ez 2 turnusból áll, illetve mindig 2 turnusból szokott állni. Az első turnusban az 8-től 14 éves korig van, hát ez már betelt egyébként. Már januárban meghirdettük az időpontot, és az a turnus nagyon-nagyon hamar betelt, viszont nagyon jó környezetben, nagyon szép természetközeli környezetben fent a Bükkben létreestetőn. Túrázunk, barlangászunk, mindenféle jót csinálunk, és egy nagyon jó közösség alakult ki e köré az elmúlt, mondhatni, évtizedek folyamán, hiszen idén lesz a 35. alkalom, hogy ez a tábor megrendezésre kerül, ami azért szerintem elég figyelemre méltó. Önkénteseket egyébként, hogyha valaki szeretne esetleg ilyen területen aktívan tenni a közösséget, környezetért, akkor bármikor nagyon szívesen fogadunk. Azt gondolom, hogy mindenki megtalálja a neki szimpatikus tevékenységi kört, mivel eléggé sokszínű alapvetően is a tevékenységi körünk. Illetve amit talán még megemlítenék, az a környezeti jogsegély, illetve környezeti tanácsadás, amivel kapcsolatban szintén lehet minket keresni, hogyha valakinek valamilyen kérdése, vagy egy konkrét ügyben esetleg jogi segítségre tanácsra szorul. Az e-mail címünkön lehet minket keresni, honlapunkon is megtalálják az elérhetőségünk, a zöldkapcsolat.hu a neve, illetve megtalálnak minket a közösségi média felületeken is.
emlékfát ültettek a miskolci Petőfi téren, Monspart Csarolta tiszteletére. Az eseményen a helyi gyaloglóklub tagjai így adóztak a 2021-ben elhunyt világbajnok tájfutó emléke előtt, aki az idősek aktív életmódjának legnagyobb hazai támogatója volt. A faültetés nem csupán tisztelgés, hanem szimbólum is. A Monspart Csarolta nevét viselő alapítvány ugyanis mára egy több mint 510 tagszervezetet számláló országos hálózatot koordinál. A 2017-ben indult kezdeményezés célja, hogy a rendszeres gyalogláson keresztül ne csak a 60 év felettiek fizikai egészségét javítsák, hanem közösséget is építsenek. A Nemzet Sportolója címmel is kitüntetett alapító vallotta, hogy a séta is sport, és a mentális frissesség záloga. A részletekről Burmeister Erzsébet, a kezdeményező túracsapat vezetője adott tájékoztatást.
Egészen pontosan a Rezgő Nyárfa túracsapatnak vagyok a vezetője, és mi a Rezgő Nyárfa túracsapat, ültetjük most ezt a emlékfát, de valójában mi, mint gyalogló klub, tagja vagyunk az országos gyalogló klub hálózatnak, melyet a MOSA segíti, a Monspart Csarolta egészséges életmódért alapítvány, és maga a fát is Monspart Csarolta emlékére ültetjük, mert 3 nap múlva lesz az 5. évfordulója, hogy meghalt. Ő egy nagyon-nagyon aktív, tevékeny ember volt. 32-szeres magyar bajnok tájfutásba, sífutó bajnok volt, a Nemzet Sportolója volt. Rengeteg mindent lehet róla tudni. Klubokat ő kezdte, ő alapította, és amikor meghalt, akkor vette át végül is a öccse, mert Zsolt, aki itt van, ő az öccse, és ő a MOSA alapítványnak az elnöke. És most már van ilyen, 620 gyalogló klubban van az országban, tehát igen, és a céljuk az, még ez Saroltának volt az álma, hogy 1000 klub legyen az országban. Hát és mi vagyunk az egyik klub, Miskolcon van még 2 vagy 3, azt hiszem, meg hát szert az országban mindenütt vannak. És már sok helyen volt emlékfaültetés, és a Petőfi tér először a Népkertet akartuk, de azt, ahhoz nem járult hozzá a főkertész, azt mondja, mert ezt ugye csak engedéllyel lehet, megkaptam minden tudnivalót, és a Petőfi teret jelöltek, és nagyon, ez egy nagyon szép rész, és pont ide, ez ide való, ez egy korai juharfa, valószínűleg ez való ide, mert ő azért ért hozzá, mint Miskolcon a főkertész. Mindig szerdán megyünk, minden héten, ha mi nem vagyunk itt, való elutazunk, akkor van egy helyettesem, legfeljebb akkor nem megyünk, ha nagyon rossz az idő, de tavaly például után 2 alkalommal maradt el, abból is látszik, hogy kevés eső esett, tehát mindig megyünk, változó a létszám, de úgy 10-25-ig, nyáron talán kevesebb, amikor sok az unokázás, meg utaznak el az emberek, nyáron amúgy is rövidebb túrákat tartunk a nagy hőség miatt, de általában 8-15 kilométerig, tehát a maximum, volt már 18 kilométeres is, de a jellemző 10-12-14, most például Bükkaljára megyünk, és én mindig előre megtervezem, körülbelül 11 kilométert fogok ott menni.
Mára országszerte csaknem 80 ezer szépkorú csatlakozott a hálózathoz, így ők hűek maradtak Monspart Sarolta örökségéhez. Most Monspart Zsoltot, az alapítvány elnökét hallják.
Óriási segítséget kaptunk itt a lelkes csapattól, úgyhogy én nagyon örülök ennek az újabb Monspart Sarolta emlékfának. Az a célunk, hogy a mai fiatalok tanulják meg tőle az egészséges életmód szemléletét, és azt az elszántságot és kitartást, ahogy ő élte az életét. Ahogy a nővérem az egész életét erre áldozta, hogy az emberek egészségesen éljenek, úgy én is megpróbálom az ő hagyatékát tovább gördíteni, és hát ez annyiban sikerült, hogy a Covid utáni 120-ról most már 650-re nőtt az országban a gyalogló kluboknak a száma. Ez körülbelül 80 ezer rendszeresen gyalogló embert jelent, és a tavalyi évben, ha összeadjuk a becsült edzéseket, akkor 143-szor kerültük meg az egyenlítőt. Ez 10 milliárd lépés. Ezek csodálatos számok, és azt jelenti, hogy 80 ezer ember boldogan, egészségesen éli meg az időskorát. És ez a célunk, hogy minél többen ébredjenek rá, hogy a mozgással meg lehet hosszabbítani, élményét tenni az időskort. A klubvezetők határozzák meg, hogy mikor legyen edzés, milyen rendszeressége, milyen hosszú, hogy terheljék. Mi a klubvezetőket képezzük. Tehát a nővérem adott még annó edzésterveket, és az ő alapelveit, a fokozatosság, a bemelegítés, a hogy építsük föl a terhelést, ezeket oktatjuk. Tehát kétszintű oktatás van ma már, egy alapszint, illetve most egy kommunikációs, ilyen vezető, klubvezetői szintű képzést is elindítottunk. Tehát az alapítvány nagyon sokban igyekszik segíteni, támogatni az amúgy önkéntes és a saját idejüket, energiájukat erre a mozgalomra áldozó klubvezetőket. Tehát a Balaton-Bogláriak eljöttek Salgótarjára, és viszont, és megismerik egymás szépségeit, hogy rácsodálkoznak, hogy hú, milyen gyönyörű erdők vannak itt nálatok, illetve, hogy milyen jó dolog a nyári melegben, a Balaton hűvösében gyalogolni. Tehát van szomszédolás, egyre inkább biztatjuk a klubvezetőket. Nyugdíjasok ingyen utaznak, tehát ez könnyen megoldható, és tényleg az országban ezer olyan gyönyörű hely van, amit érdemes felfedezni, és akkor erre a szomszédolás és az együtt gyaloglás az mindig jó. Tavaly megváltoztattuk a nevünket, korábban úgy volt, hogy Országos Gyalogló Idős Klub Hálózat, most úgy hívnak minket, hogy Monspart Sarolta Gyalogló Klub Hálózat, és nagyon szeretnénk, hogyha a fiatalok is jönnének, unokák a nagyszülőkkel, illetve a dolgozók munka után szintén, aki nem sporton, nem jár rendszeresen edzésre, az igenis 40 éves korban munka után gyalogoljon legalább hetente kétszer 40 percet. Tehát az, hogyha valaki megtanulja a Nordic botot használni, az nagyon sokban segít. Részben 30%-kal több energiát éget, a felsőtest izmai is mozognak, tehát hatékonyabb lesz a mozgás. Részben pedig egyensúly biztonságot ad, tehát 70 fölött az egyensúly az egy nagyon komoly kérdés, és ha van két bot, akkor azért az kritikus helyzetekben sokat segített. Úgyhogy mi támogatjuk a Nordic képzést is, anyagilag is a kluboknak, meg szeretnénk, hogyha minél többen megtanulnának a botokkal együtt túrázni, gyalogolni. Sajnos a 65 év felettieknek a nagy része magányos, egyedül él, és a klubok azok társaságot, baráti közösséget adnak nekik, és ez azt jelenti, hogy nem csak az edzésekre járnak együtt gyalog, hanem együtt mennek színházba, együtt mennek kulturális eseményekre, tehát egy új dimenzió nyílik meg, társaságban vannak, van kivel beszélgetni, és ez szellemileg, mentálisan még nagyobb ajándék, mint a fizikai egészség. Van a nővéremről elnevezett mosa.hu, tehát a Monspart Sarolta rövidítése, és azon az oldalon van egy térkép. A térképen látszik, hogy hol van jelenleg már gyaloglóklub, és ott a gyaloglóklub vezető elérhetősége megvan, hogy bárki csatlakozhat már meglévő klubhoz, és ugyanígy a honlapon van egy olyan kérdőívszerű jelentkezési lap, ahol klub alapítóként is lehet jelentkezni, ha valaki vállalja, hogy egy klubot támogat és vezet. Három főtől már klub a klub, tehát nem kell nagy tömegekre gondolni. Igaz, hogy van 320 fős klubunk is, de jellemzően 15-20 fős klubok működnek az országban. Pest megye, ott 130-nál több klub van. Ez egy picit azért is van, mert a városba beszorulnak az emberek a betonba, és szeretnek kimenni a zöldbe és gyalogolni, és a zöldbe alatt értem már akár a Margit-szigetet is, tehát egy jó park is az, de tényleg a betonból kimenekülő embereknek az erdő a menedéke.
Monspart Sarolta, 1944-2010, és tájfutó világbajnok, 14-szeres magyar bajnok emlékére, és a Rezgő Nyárfa túracsoport állította a fát. A Miskolci túracsoport, ahol olyan szerencsénk van, hogy olyan fantasztikus túracsoport vezető van, aki egyben a megyei szervezetet is összefogja, mert hát már olyan nagy a szervezet, hogy van külön megyei vezetés, van regionális, tehát mozgás az nagyon sokat segít, hogy fiatalok maradjunk. Ezt mindenkinek ajánlom.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk, amelyben bemutattuk a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület fenntarthatósági témahetének program sorozatát, valamint szó volt még az Egyesület további programjairól is. Összeállításunk második felében pedig a Mondspart Sarolta gyalogló közösség miskolci faültetéséről beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Csepellényi György alakja, valamint boldoggá avatásának jelenlegi szakasza állt annak a konferenciának a középpontjában, amelyet a hétvégén rendeztek meg Sárospatakon a Szent Erzsébet házban. Az eseményen Czapkó Mihály, aki az egyházmegyei szakasz posztulátoraként vezeti az eljárás előkészítését, saját feladatairól, valamint a vértanú szerzetes példamutató életéről osztotta meg gondolatait.
Sokszor a háttérmunka, ami nem látványos, és ami olyan egyszerűnek tűnik, sokkal nehezebb, mint ami esetleg eredmény abból kijöhet. Egy-egy új információ, egy-egy érdekes levél, sokszor akár a hetekig tartó kutatásnak az eredménye, és hát a levéltárosaink, a történészeink több száz évvel ezelőtti régi latin nyelvű írásokat bújnak át, és nincsen Google keresőjük, ahol mondjuk rá tudnának keresni a csepelényi, vagy bizonyos címszavakra. Tehát igazából a munka emiatt volt nehéz és hosszadalmas. Mi abban bízunk, hogy ebben az évben most már megszületnek azok az írások, amelyek összefoglalják a boldogavatás egyházmegyé szakaszának az eredményeit, és talán rövidesen ebben az évben vagy jövőre Rómába el tudjuk juttatni ezeket az iratokat. A begyűjtött anyagmennyiség nyilvánvalóan azért is szükséges, hogy minél nagyobb terjedelemben tudjunk a dikasztérium számára is olyan információkat szolgáltatni Csepelényi György életéről és a korszakról is, amelyek segítik a látásmód bővítését. Úgyhogy alapvetően ez az időszak Csepelényi György tiszteletének az előmozdításáról szólt. Sokfelé jártunk, és ez a mostani sárospataki esemény is arra ad alkalmat, hogy egy picit megerősítsük Csepelényi ismertségét és az ő tiszteletét.
A konferencián jelen volt Urbán Márta, az Egri főegyházmegye levéltárosa is, aki kiemelte: ezek az események nem csupán tudományos szempontból értékesek, hanem lelki jelentőséggel is bírnak. Mint fogalmazott, a kutatások, az előadások és a közös megemlékezések mind segítik, hogy a hívek mélyebben megismerjék a vértanú szerzetes tanúságtételét, és ezáltal közelebb kerüljenek hozzá személyesen is.
Hát ugye az elmúlt pár évben, főleg mióta az Egri Főegyházmegye hivatalosan elindította a boldogavatási eljárást, én azt gondolom, hogy egyre több helyen előtérbe került az ő személye. Valóban egy nagyon szép dolog, hogy itt ebben a régióban hosszú évtizedek óta ismert az ő személye, és egy élő kultuszt lehet itt felmutatni, de ezzel párhuzamosan az egyházmegye más területein, illetve az egyházmegyén kívül is egyre több helyen megjelent az ő személye és az ő lelkisége. Ugye itt az Egri Egyházmegyében minden vasárnap az utolsó egyetemes könyörgés is az ő boldogavatási eljárásáért van, illetve ezzel párhuzamosan hoztunk ide is meg az egyházmegye számos templomában találhatóak ilyen imalapok, ami szintén az ő boldogavatási eljárásáért van. És az is nagyon fontos, hogy pont az ilyen rendezvények, mint amilyen rendezvényen is most vagyunk, ezek azért is fontosak, mert még szélesebb körben lehet az ő életszentségét rosszúval élve népszerűsíteni, de inkább azt mondanám, hogy a kultuszát és az ő ismertségét jobban terjeszteni.
A miskolci Jókai Mór Református Általános Iskolában megkezdte munkáját a Szülőakadémia elnevezésű programsorozat, amelynek nyitó előadása az okos eszközök tudatos használatára fókuszált. A rendezvény meghívott előadója Uzsajné Pécsi Rita neveléskutató volt, aki a képernyő használat és az internet kockázataira, különösen a korai függőség kialakulásának veszélyeire hívta fel a figyelmet. Előadásában kifejtette, hogy a digitális környezet hatásai jelentősen befolyásolják az idegrendszer fejlődését, ezért meghatározó jelentőségű a gyermekek online jelenlétének szülői felügyelete és korlátozása.
Sajnos nagyon mesterien fel van építve, tehát azért ezt lássuk be, hogy itt emögött egy nagyon, nagyon komoly tudományos háttér is áll, hogy hogyan lehet ezeket a gyerekeket, meg minket is ezzel a dopaminnal ott ragasztani, a gép mellé ragasztani. Na most, hogyha ezt nem segítjük, hogy valóban ne kapjon ilyen mennyiségű hatást az idegrendszer, akkor nagyon nagy lesz a küzdelem, mert nagyon nagy a vágy. Tehát ahogy ezt látjuk is más droghatással is, vagy akár csak a könnyű droghatással is, hogy utána, hogyha már egy kicsit rákapott, akkor nagyon-nagyon nehéz erről levenni, és nagyon sok szülő ott bukik el, hogy úgy mondjam, hogy nekem sincs időm, stb. Odadom a kezébe, és rögtön csönd lesz, rögtön nyugalom lesz, és jaj, megnyugodott, jaj, de csak a mesét nézi, csak szép, csak a YouTube-on, csak a társaival beszélget. Igen, nem csak, hogy folyamatosan kapja ezt a dopamin hatást, és utána nem tudod majd leállítani, és akkor akar éjjel is a társaival beszélgetni, meg a tanulás helyett is, meg mindig, meg a mozgás helyett, meg a beszélgetés helyett, meg az evés helyett is. Ez egy nagyon könnyű megoldás lett, tehát nagyon, nagyon hasznos az eszköz, tehát ez tényleg kétségtelen, és akár csak a tanításban is helyjel közel, szóval azért nem ilyen intenzitásban, biztos, hogy nincs rá szükség, főleg az alsóbb osztályokban, de az óvodában meg egyáltalán nem. Tehát, hogy nagyon kényelmes a dolog, tehát, hogy annyira hamar rájöttünk, persze, hogy volt tévé, de ahhoz be kellett menni abba a szobába, azért ott kellett lenni, nem volt interaktivitás, tehát azért nem volt ennyire vonzó, hogy azt csinálok vele, amit akarok. Akkor, amikor akarok. Nem került be a zsebünkbe, hogy mindenütt ott lehet, bármikor, és ott van az a vonzás is, hogy jaj, ha itt van már, hát akkor megnézem, akkor egy kicsit tovább nézem, akkor még nézem, meg máskor is nézem, tehát azt látjuk például, amikor az iskolából most kivettük a telefonokat. Tehát amikor bent volt a telefon az iskolában, hát ott végig mentél a szünetben, ott csak telefonozó gyerekeket láttál. És most, hogyha végigmész a szünetben, szólnak egymáshoz, bevitték a kártyát, a játékot, mozognak, fociznak, marháskodnak egymással, ugratják egymást, kibírják az ugratást, stb. Szóval azért nagyon sok minden történik ebben a helyzetben, és azt látjuk, hogy azokat az űres helyzeteket nem tölti ki a géppel. Most abban a pillanatban, hogy kéznél van, de a szülőnek is. Abban a pillanatban nem kell nevelni, nem kell beszélgetni, nem kell vele 70-szer megmondani, hogy jaj, mert unatkozom, anya, mit csináljak, találj ki valamit, nem tudom mi, menj el a barátodhoz, csináld meg, gazoljál, vagy szóval ezt mind nem kell csinálni, és nagyon szép béke van, úgymond, és csend van. Csak hogy utána már nem tudod kihívni a vacsorára se, mert azt se akarja abba hagyni, és nem akar aludni se, és nem akar természetesen tanulni se, és a barátjával se akar, és mozogni se akar, és akkor itt olyan élet funkciókat támogató tevékenységektől veszi el az erőt, az időt, a lehetőséget, ami egy ilyen ördögi körbe belemegy, és nem az, hogy nem fejleszt, hanem egyszerűen visszafejleszti azokat a funkciókat, amiknek most kellene dolgozni. És ugye bekerülünk a serdülőkorba, ott pedig még a kapcsolati rendszer, tehát ott fölébred az, hogy ugye én ki vagyok, hogyan tudok a többiekkel, hogyan tudok a közösségbe beilleszkedni, a szerelem, a párkapcsolata, a barátságok, a minden kialakulása, hát ezt nagyon-nagyon komolyan befolyásolja, mert ezek csak virtuális kapcsolatok, tehát nem tanulja meg az igazi kapcsolódást, és suta lesz, mint luda jégen ezekben a helyzetekben, és nem is akar kimenni benne, pedig most kifejezetten, hogy úgy mondjam, az érzelmi rendszerünk rá van szorulva, szomjazik erre, hogy ebben a szociális kapcsolatokban tanulja meg az életet, és ez is kimarad.
Megújult az újhutai ifjúsági tábor. A több mint 70 férőhelyet biztosító szálláshelyet egy sárospataki önkormányzati cég üzemelteti. Az infrastruktúrális fejlesztést az Aktív Magyarország program keretében valósították meg. Dr. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere bízik abban, hogy a megújult táborhely új lendületet adhat a térség turizmusának is.
Azt gondolom, hogy Sárospatak számára a legfontosabb a közösség kérdése, és Sárospatakon egy igazán aktív, együttműködő közösséget ismerhettem meg az elmúlt szűk másfél év alatt, de túlmutatóan a sárospataki közösségen ennek a létesítménynek azt gondolom, hogy ki kell nyitni a kapujait, és akár országos szinten is meg kell hirdetni, lehetőséget kell biztosítani, hogy az ide látogatók, az ide érkezők ezt a csodát átélhessék, amit mi is itt megtapasztaltunk. Az, hogy ez az infrastruktúra most megújulhatott, ez komoly löketet jelent a vendégek várása vonatkozásában. Az már más kérdés, hogy azért hosszú évtizedeken keresztül ez az épület, vagy ezek az épületek nem a megfelelő infrastruktúrával voltak ellátva, igazából el lett hanyagolva ez a létesítmény. A fenntartó vonatkozásában intézményvezető váltást következett be az elmúlt évben, és ez már egy újabb löketetet, egy újabb irányt mutatott számunkra, mind az önkormányzat, mint a működtető patak a KFT számára, és itt van szemmel látható, kézzel fogható eredménye van ennek a változásnak, és nagyon bízunk abban, hogy az ide látogatók sokasága, és remélem sok gyermek sok-sok örömét fogja lelni ebben a létesítményben.
A szálláshelyet üzemeltető Patakva Kft. Ügyvezetője elmondta, a most lezárult fejlesztésnek köszönhetően egy hosszabb szezonban működő tábor jött létre, amelynek környezete számos program lehetőséget kínál, középpontban a közösségi élmények és az együttlét erősítésével. Koleszárné Horváth Brigittát hallják.
A mai napon zárul egy több hónapos pályázati felújítási folyamat. Az újhüta ifjúsági táborunk újult meg teljes körűen. A befogadó képességünk nőtt jelentős mértékben 48 főről 72 főre, úgyhogy így már nagyobb létszámú csoportokat, osztályokat, esetleg egész évfolyamokat tudunk már elszállásolni itt újhután. Megújult 3 darab ikerházunk, teljesen külsőleg is, mint belsőleg. Teljesen felújításra került a közösségi épület, a konyha és a vizes blokkban is több felújítás valósult meg, valamint klímákat szereltünk fel az összes faházba, így meghosszabbítottuk a nyitvatartásunkat egészen koratavasztól egész késő őszig. A szállást nálunk a Végardó fürdő irodájában tudják lefoglalni, 6 darab 6 személyes faházzal és 3 darab 12 férőhelyes ikerházzal üzemel a tábor, egy közös vizes blokk áll rendelkezésükre a csoportoknak és egy nagy közös étkező és egy hatalmas konyha egységgel. Rengeteg túrázási lehetőség van, kék túra útvonalak, kerékpáros útvonalak, erdei iskolák, gombásztúrák, madarász lehetőségek, nagyon-nagyon sokféle természetbaráti foglalkozásra van lehetőségük az ide látogató csoportoknak. A wifi mentességet emelném ki. A gyerekek bepánikolnak, amikor nincs térerő, de aztán rájönnek, hogy mennyire élvezetes a kütyümentesség, a kütyű nélküli élet, elkezdenek beszélgetni, egymással foglalkozni, és a végén ráéreznek annak a szépségére, hogy nem csak virtuálisan találkoznak, nem csak virtuálisan beszélgetnek, hanem egymás mellett ülve, megismerve egymást, és közös programokkal színesítik az estéjüket is, hogy ez mennyire fontos, és sokkal erősebb kötelékek születnek ezáltal.
Emlékfát ültettek a miskolci Petőfi téren Monspart Sarolta tiszteletére. Az eseményen a helyi gyaloglóklub tagjai így adóztak a 2021-ben elhunyt világbajnok tájfutó emléke előtt, aki az idősek aktív életmódjának legnagyobb hazai támogatója volt. A faültetés nem csupán tisztelgés, hanem szimbólum is. A Monspart Sarolta nevét viselő alapítvány ugyanis mára egy több mint 510 tagszervezetet számláló országos hálózatot koordinál. A 2017-ben indult kezdeményezés célja, hogy a rendszeres gyalogláson keresztül ne csak a 60 év felettiek fizikai egészségét javítsák, hanem közösséget is építsenek. A Nemzet Sportolója címmel is kitüntetett alapító vallotta, hogy a sétai sport és a mentális frissesség záloga. A részletekről Burmeister Erzsébet, a kezdeményező túracsapat vezetője adott tájékoztatást.
Egészen pontosan a Rezgő Nyárfa túracsapatnak vagyok a vezetője, és mi a Rezgő Nyárfa túracsapat, ültetjük most ezt a emlékfát, de valójában mi, mint gyalogló klub, tagja vagyunk az Országos Gyalogló Klubhálózatnak, melyet a MOSA segíti, a Moncspár Csarolta Egészséges Életmódért Alapítvány, és maga a fát is Moncspár Csarolta emlékére ültetjük, mert 3 nap múlva lesz az 5. évfordulója, hogy meghalt. Ő egy nagyon-nagyon aktív, tevékeny ember volt. 32-szeres magyar bajnok, tájfutásba, sífutó bajnok volt, a nemzet sportolója volt. Rengeteg mindent lehet róla tudni. Klubokat ő kezdte, ő alapította, és amikor meghalt, akkor vette át végül is a öccse, mert Zsolt, aki itt van, ő az öccse, és ő a MOSA alapítványnak az elnöke. És most már van ilyen, 620 gyalogló klubban van az országban, tehát igen, és a céljuk az, még ez Saroltának volt az álma, hogy 1000 klub legyen az országban. Hát és mi vagyunk az egyik klub, Miskolcon van még 2 vagy 3, azt hiszem, meg hát szert az országban mindenütt vannak. És már sok helyen volt emlékfaültetés, és a Petőfi tér először a népkertet akartuk, de az, ahhoz nem járult hozzá a főkertész, azt mondja, mert ezt ugye csak engedéllyel lehet, megkaptam minden tudnivalót, és a Petőfi teret jelöltek, és nagyon, ez egy nagyon szép rész, és pont ide, ez ide való, ez egy korai juharfa, valószínűleg ez való ide, mert ő azért ért hozzá, mint Miskolcon a főkertész. Mindig szerdán megyünk, minden héten, ha mi nem vagyunk itt, valóban elutazunk, akkor van egy helyettesem, legfeljebb akkor nem megyünk, ha nagyon rossz az idő, de tavaly például után 2 alkalommal maradt el, abból is látszik, hogy kevés eső esett, tehát mindig megyünk, változó a létszám, de úgy 10-25-ig, nyáron talán kevesebb, amikor sok az unokázás, meg utaznak el az emberek, nyáron amúgy is rövidebb túrákat tartunk a nagy hőség miatt, de általában 8-15 kilométerig, tehát a maximum, volt már 18 kilométeres is, de a jellemző 10-12-14, most például Bükkaljára megyünk, és én mindig előre megtervezem, körülbelül 11 kilométert fogok ott menni.
Mára országszerte csak nem 80 ezer szépkorú csatlakozott a hálózathoz, így ők hülyek maradtak Moncspart Csarolta örökségéhez. Most Moncspart Zsoltot, az alapítvány elnökét hallják.
Óriási segítséget kaptunk itt a lelkes csapattól, úgyhogy én nagyon örülök ennek az újabb Moncspart Csarolta emlékfának. Az a célunk, hogy a mai fiatalok tanulják meg tőle az egészséges életmód szemléletét, és azt az elszántságot és kitartást, ahogy ő élte az életét. Ahogy a nővérem az egész életét erre áldozta, hogy az emberek egészségesen éljenek, úgy én is megpróbálom az ő hagyatékát tovább gördíteni, és hát ez annyiban sikerült, hogy a Covid utáni 120-ról most már 650-re nőtt az országban a gyalogló kluboknak a száma. Ez kb. 80 ezer rendszeresen gyalogló embert jelent, és a tavalyi évben, ha összeadjuk a becsült edzéseket, akkor 143-szor kerültük meg az egyenlítőt. Ez 10 milliárd lépés. Ezek csodálatos számok, és azt jelenti, hogy 80 ezer ember boldogan, egészségesen éli meg az időskorát. És ez a célunk, hogy minél többen ébredjenek rá, hogy a mozgással meg lehet hosszabbítani, élményét tenni az időskort. A klubvezetők határozzák meg, hogy mikor legyen edzés, milyen rendszeressége, milyen hosszú, hogy terheljék. Mi a klubvezetőket képezzük. Tehát a nővérem adott még anno edzésterveket, és az ő alapelveit, a fokozatosság, a bemelegítés, a hogy építsük föl a terhelést, ezeket oktatjuk. Tehát kétszintű oktatás van ma már, egy alapszint, illetve most egy kommunikációs, ilyen vezető, klubvezetői szintű képzést is elindítottunk. Tehát az alapítvány nagyon sokban igyekszik segíteni, támogatni az amúgy önkéntes és a saját idejüket, energiájukat erre a mozgalomra áldozó klubvezetőket.
Ebben az időszakban kezdődik a fióka szezon, ezért gyakran találkozhatunk a földön csipogó, magányosnak tűnő madarakkal. Sokan ilyenkor segíteni szeretnének és hazaviszik őket, pedig ezzel sokszor többet ártanak, mint használnak. Hogy mi a helyes teendő, erről hallják most Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét.
Igen, ez most indul. Ugye nagyon korán költeni kezdő madárpároknál már előfordulhat, hogy van fészket elhagyó fióka. Alapvetően ez most fog elindulni a következő egy-két hétben, és ez tart az első nagy hullám egészen május vége, június elejéig, és a második költéssel aztán majd valamikor július folyamán ez még folytatódhat. Mindig ugyanaz a helyzet, azok a madárfiókák, amikkel találkozunk így a mindennapokban, tollasak, csipognak, jönnek, mennek, nem tudnak még repülni, ezek nem estek ki a fészekből, nem árvák, a biológiai programjuknak, az összeneiknek engedelmeskedve szétugrálnak a fészekből, és a környéken, az aljnövényzetben, a bokrok sűrűjében szétszóródva a hangjukkal hívják magukhoz az etető szülőket, tehát ezért teljesen felesleges, ezért is teljesen felesleges őket hazavinni, mert nem árvák, nincsenek bajba. Amit meg lehet csinálni, hogyha látunk egy ilyen madarat, a gyep közepén, a járdán, az úttesten, akkor nyilván a testi épségünket szem előtt tartva óvatosan meg tudjuk fogni, és amikor a kis madarat így betesszük a tenyerünkbe, és így egymásra borítjuk, így a közeli bokor alá, magasabb aljnövényzet foltba, ha van kerítés, akkor kerítésen keresztül oda tessékeljük be, és szépen menjünk tovább. Nem gond, ha puszta kézzel megfogjuk, mert a madaraink nem szagolnak. Hát igazániból nyilván a leggyakoribb fajokról van szó, ez mondjuk sorrendben fekete rigó, széncinege, házi mezei veréb, zöldike, tengelíc, megyvágó, tehát a házi rozsdafarkú, tehát alapvetően ezekkel a fiókákkal fogunk majd találkozni, illetve ez a fajta viselkedés jellemző például a baglyokra is, ott szétmásznak a fészekből a még röpképtelen fiókák, esetükben is ugyanúgy érdemes eljárni, mondjuk egy baglyot én találok, akkor nem a talajra tesznek, hanem be mondjuk sűrű tujaágak közé, és akkor vagy fenyőágak közé, és akkor ott szépen el lesz, hívja a szülőket, hát semmiképpen ne vigyük őket haza, mert ezzel csak ártunk neki.
Száztíz éves jubileumát ünnepli a diósgyőri Kocsis Pál kertbarátkör, amely az ország egyik legrégebbi ilyen közössége. Az egyesület gyökerei a helyi vasgyári munkásnegyed önellátó kertjeihez és a bányásztelepülések hagyományaihoz nyúlnak vissza. Tagjaik az évtizedek alatt nem csak a kertművelés fortéjait osztották meg egymással, hanem szoros baráti kötelékeket is kialakítottak. A jeles évfordulót egy bensőséges ünnepséggel tették emlékezetessé, ahol felidézték a múlt legfontosabb mérföldköveit. Az eseményen elismeréseket adtak át azoknak a hobbi kertészeknek, akik kiemelkedő munkájukkal segítették a közösség fennmaradását. Most Buckó Józsefnét, a kertbarát körvezetőjét hallják.
A diósgyőri Kocsis Pál kertbarátkörnek ez egy nagyon-nagyon jelentős ünnepe, ugye 110 év nem egy rövid időszak. Változtak az idők ugye az alakulástól, most már ugye mások a feladatok, mások hát mondanám, hogy az embereknek az életkörülményei, és ebből adódóan ugye az, amikor megalakult a kertbarát mozgalom, akkor az volt a cél, hogy a kis telkeken a saját részre gyümölcsöt és zöldséget termeljenek. Ma az az igazság, hogy a rohanó világban nem olyan sok idő van a kertre. Tehát nagyon-nagyon sok családi háznál ugye a kert pihenőkerté van alakítva, befüvesítve, igaz, hogy a fűvágással is van munka, de talán mégsem annyi, mert hogy az időjárási viszonyok is nagyon megváltoztak, és én úgy gondolom, hogy sok ember azért is adta fel a kertészkedést, mert olyan kiszámíthatatlan lett az időjárás, hogy némely mag kisekel például, vagy nem úgy hozza a termést, és valahogy az emberek könnyen feladják, és azt mondják, ó, hát megveszem a boltba, szép is, nem baj, hogy ugye tele van műtrágyával, akármivel, tehát felfújt zöldségek és gyümölcsök, de mégis nem kell vele annyit dolgoznom, és én szomorúan látom azt is, hogy a megtermett gyümölcsöt is nem szedik le az emberek. lehull. Régen ugye annyira összegyűjtötték, hogy jó volt cefrének, pálinkát főztek, és ma már még ez se nagyon. Tehát még arra sem használják a gyümölcsöt, és létrára mászni. Hát a mai gyerekek már nagyon, nagyon kevés gyerek. Én még mindig felmegyek a létrára, de az unokám már nem mer felmenni. Tehát ilyen szempontból egy kicsit most nehéz kertbarát kört vezetni, mert megváltozott az embereknek a szemlélete. És ezért van az, hogy hétfőnként találkozunk mindig összejöveteleken. A csoport létszáma most 40 fő, de többnyire ugye idősek, tehát 75-80, sőt még 80 felettiek. Tehát most már el kell fogadnunk azt, hogy az a jó, hogy együtt vagyunk, és olyan programokat is próbálok szervezni, kulturális, tehát mozi, színházlátogatás, szalonnasütés és bármi, ami nem feltétlenül kertbarát program, de mégis jó, hogy a csapat együtt van, mert szüksége van az embereknek. Ezek nagyon magányos emberek, ugye, akik a csoportba járnak, és vágynak arra, hogy kommunikálni tudjanak a másikkal. Természetesen elmegyünk kiállításokra, ahol ugye virágokat nézünk, kerteket nézünk, tehát próbálok kertbarát programot is szervezni, de már nehéz. Mindenkire nyitottak vagyunk. Változatlanul az az én elvem, hogy valaki eljön a csoportba, megnézi ugye a foglalkozást, hogy miről is beszélünk, mivel töltjük az időnket, és hogyha úgy ítéli meg, hogy szimpatikus a csapat, és hát ez fordítva is működik, akkor ugye csatlakozik hozzánk, és taggá válik.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!